3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nagy országos rendezvényt szervez a Tisza párt az új országgyűlés alakuló ülésére a parlament előtti Kossuth térre, jelentette be az országgyűlési választáson nyertes párt elnöke, miniszterelnök jelöltje Budapesten. Magyar Péter megerősítette, azt javasolják, május 9-én legyen az alakuló ülés, azért hétvégén, hogy minél többen el tudjanak menni a parlament előtti rendezvényre. A politikus közölte, azt is javasolják, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt. Erre 1990 óta nem volt példa, jegyezte meg hozzátéve, javaslatait elfogadták a frakciók. Magyar Péter kitért arra, hogy az egyeztetésen részt vevő Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt kérte, hogy a miniszterelnök megválasztása után legkésőbb kedden hallgassák meg a bizottságok a minisztereket. Nem szeretnének egy olyan interregnumot, amikor az Orbán kormányban Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt, mondta. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal széleskörű szemléletformáló programmal kapcsolódik az idei fenntarthatósági témahéthez. Minden év áprilisában a Föld napjának hetén rendezik meg ezt a témahetet, a témakör komplex bemutatása érdekében. A Nébih idén már 10. alkalommal csatlakozik a kezdeményezéshez. A hivatal szakemberei a hét során mintegy 1100 diákhoz viszik el az élelmiszerpazarlás megelőzésének praktikáit, valamint ingyenesen elérhető kulcsrakész oktatási anyagokkal és iskolaprogram ötlettárral segítik a pedagógusokat. Minden érdeklődő iskola beemelheti a tematikus hét témái közé a tudatos élelmiszer felhasználással kapcsolatos ismereteket. A Földnapjához kapcsolódóan a Nébih, az iskolai kereteken túlmutatva, a felnőtt lakosság ismereteinek bővítését is célul tűzte ki. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság támogatásával megvalósuló kampány során edukatív tartalmakat oszt meg a hivatal közösségi média felületein a biodiverzitás fontosságáról és a mindennapi életünkre gyakorolt hatásairól. Első alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református énekes napot Miskolcon. Az április 25-én zajló szakmai napon többek között bemutatják a Csáti graduált, a résztvevők megismerkedhetnek az új református énekeskönyvvel, énekeket tanulhatnak és szakmai kérdéseket is megvitathatnak egymással. A rendezvény célja, hogy a szervezők a Tiszán inneni református gyülekezetek kántorait bekapcsolják az országos egyházzenei vérkeringésbe. Ezen túlmenően a szakmai nap abban is segítséget szeretne nyújtani a kántoroknak, hogy ne szigetelődjenek el, és alkalmat teremtsen nekik a közös beszélgetésre és szakmai muníció megosztására. A nap zárásaként a délután folyamán megtanult közös kórus művekből és orgonadarabokból zenés áhítatot szerveznek a jelenlévők részvételével a belvárosi református templomban. Az egyházkerületi székház nagytermében 13 órakor kezdődő rendezvényre a kántori szolgálatot ellátókon kívül az egyházzene iránt érdeklődő nem szakmabelieket is várják. Különleges csillagászati jelenség, a Hold, a Fiastyúk és a Vénusz együttállása lesz megfigyelhető a nyugati égbolton április 19-én az esti órákban, közölte a Svábhegyi csillagvizsgáló. Vasárnap este 8 óra 11 perckor a már 2,5 napos 7%-os holdsarló közvetlenül a Fiastyúk csillaghalmaz mellett lesz látható. Az égitestek alatt a Vénusz ragyog majd, így a hármas konfiguráció szabad szemmel is látványos élményt nyújt. Mint írták, 20 óra 45 percre az égbolt már kellően besötétedik ahhoz, hogy a Fiastyúk halványabb csillagai is feltűnjenek a sarló alatt. A jelenség ekkor 17 fokos magasságban látszik majd a horizont felett. A távcsővel rendelkező észlelők számára további érdekességet jelent, hogy a holdsarló olyan közel lesz a Fiastyúkhoz, hogy az este során néhány halmazszéli csillag elfedését is meg lehet majd figyelni. A közlemény szerint az esemény felvezetéseként már április 18-án szombaton is érdemes figyelni a nyugati horizontot, amelyen este 8 óra után a pengevékony holdsarló és a tőle balra felfelé elhelyezkedő Vénusz párosa lesz látható.
Az időjárásról.
Szombaton túlnyomóan napos idő várható, csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 19 és 22 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Gonosz a szív, kikalapál, ha van, aki fontosabb önmagadnál. Követ az út, add a kezed, az egyenestnél nincs nehezebb. Hétfőnként lennél gyerek, a kockás füzetek megvédenek. Felnőtt sereggel mire megyek, nem hazudnak, csak felszínesek. Gozít a szívem, van a ló, benne a bú, felhangosítja, mint mi szép, mi szomorú. Mást bérakoltam, száz bért pokolban, féltem, kisüt majd a nap, neki lát a retinám, és nem terel, hogy ez csak ugyanaz a hely. Menj ugyanez a hely. Nézed a sor, ez megy, ez itt áll. A lépted nem fél, csak hezitál. Ez a remény, ez meg itt én. Itt ragadtam a nagy kanapén. Minden álmod karambol, megkímélhetne magadtól. Felnőtt szívvel mire megyek, magam szeretni a legnehezebb. Torzít a szívem, analóg benne a búj, felhangosítja, mint mi szép, mi szomorú. Más bérakoltam, száz bért pokolban, féltem, kisüt majd a nap, neki lát a retinám, és nem terel, hogy ez csak ugyanaz a hely. A menny ugyanez a hely.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Gudor Botond, dél-erdélyi református lelkész és történész, akivel annak apropóján beszélgetünk, hogy az Őraja Boldogfalvi református templom felkerült a hét legveszélyeztetettebb európai örökség helyszínei közé. Gudor Botonddal többek között arról beszélgetünk a mai műsorunkban, hogy milyen állapotban volt ez a templom a 2008-as előző felújítása előtt.
Nagyon-nagyon problémás volt, hiszen több helyen rozsdázott, hatalmas lukak tátongtak a tetőszerkezeten, és bármennyire is szokatlan az, amit mondok, két csodálatos diófa nőtt ki a torony tetejére.
Arról a dilemmáról is kérdezem majd, hogy fel kell-e újítani olyan magyar templomokat, amelynek közelében alig élnek már magyarok?
El kell dönteni ezt nekünk is, magyaroknak, hogy áldozunk-e olyan templomokra, ahol kevesen vagy alig vannak, vagy nincsenek, mert hogy olyan kéznyomunk, lábnyomunk a történelemben, ami meghatározó. És ezt el kell döntenünk, hogy ezt megtesszük, avagy csak beszélünk róla, és dicsekszünk vele, hogy van a Kárpát-medencében lábnyomunk ugyan, de nincsenek emberek, tehát ezek nem adoznak otthon, nem voksolnak nagy számban, tehát akkor nem fogjuk őket támogatni.
És szó lesz arról is, hogy miért fontos a románoknak konkrétan az Őrajó Boldog falvi templom felújítása.
A valóság az, hogy van olyan cirilbetűs freskó, 11. századi, ami jelez bizonyos olyan hátterű hatást, ami a templom belső nem is építészetében, hanem freskó rétegen jelez egyfajta feltételezhető román jelenlétre is. Na hát ez a román-bizánci jelenlét az, ami az ortodox hátterű kutatásnak szárnyakat ad.
Mai vendégünk tehát Gudor Botond, dél-erdélyi református lelkész, történész. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A dél-erdélyi Őrajó Boldog falva református temploma felkerült a hét legveszélyeztetettebb európai örökség helyszínei közé. A lista csekély 10 000 eurós, azaz valamivel több mint 3,5 millió forintos támogatást ad a templom felújítására. A helyszínen néztük meg a templomot Gudor Botond történésszel, református lelkésszel, ahogy önmagáról mondja, műemléki lobbistával. Ugyanis a lelkész nem ebben a gyülekezetben szolgál, ám szívügye ez az 1200-as években épült templom. Ezzel nincs egyedül. Az épületet a románok is szeretnék felújítani, hiszen van benne egy cirilbetűs freskó, amely fontos számukra, hiszen kifejezi, hogy már a Magyar Királyság idején is éltek itt román nemzetiségűek. A templom tetőzetét 2008-ban egyszer már felújították, ám a zsindelyek azóta tönkrementek. Épp ezért az első és legfontosabb a tetőzet megújítása lenne, hiszen ez védi meg az egész épületet. A freskók felújítása szintén sürgető lenne, mert azok könnyen sérülhetnek. A további részleteket Gudor Botond történésztől, a Gyulafehérvári Református Egyházközség lelkészétől hallják.
A 2001-ben magyar műemlékügyesek és román műemlékügyesek által közösen megállapított probléma halmaz, mert egy halmaz volt. Annak egyik része az volt, hogy a tető maga elég káros fedéssel, lefedéssel rendelkezett, ugyanis azbeszt táblákat helyeztek egymás mellé, ami ugye, ha mostani Európai Uniós mércével nézzük, káros a környezetre, de másrészt pedig ezek repedezettek, hasadozottak voltak, és a víz több helyen befolyt. Tehát ez 2001-ben, meg is tudom mutatni a kötetet, egy kötetben meg is jelent ez a probléma, leírva, mondjuk felmérve. Hát erre válaszolt lényegében ma már nem élő mérnöknek a terve, Daróczi Miklósnak, aki a műemlék megvédésének, illetve megjavításának a tervét elkészítve várta a kellő pillanatot, ami körülbelül 2008-ban jött el, amikor a Kendefi családdal találkoztunk, és akkor az volt a megvalósítás ideje, amikor az azbeszt, amúgy nagyon rossz állapotban levő azbeszt helyére került az a zsindely, ami visszadta végülis a régi patináját. De hát ennek a további kezelése nyilván a helyi közösség feladata volt, ugyanis én nem mint helyi parokus lelkész, hanem mint műemlék támogató és lelkes lobbistája helynek vállaltam el családom és egyéb más műemlékek támogatása mellett 100 kilométerről. És ingyen. Tehát, hogy ez ténylegesen, mondjam így, hazafias lelkületből és hitből került felújításra, nyilván sok más embernek is a támogatásával. Mondjuk a Kendefi család volt az, aki anyagilag is hozzáállt, amennyire tette, a Betlen alap is benne volt, bizonyos és kisebb mértékben. Az Ágoston Sándor Alapítvány lelkesedése mellett azért a zsindelyre is adott összeget. Ez a teológusoknak, a pesti teológusoknak a mondhatni saját szorgalmuk által összehozott egyesülete alapítványa, és sok-sok embernek a pozitív hozzáállás, akik dolgoztak, úgyis, hogy nem kapták meg több mint fél évre rá is a bérüket, munkájuknak az értékét, úgyhogy ez nagyon nagy dolog volt, hogy itt elkészült a tető akkor. Most meg nyilván eltelt 2008 óta néhány esztendő, és akkor itt az ideje a nagyobb dolgoknak.
De ha időben visszamegyünk, akkor mi volt 2001 előtt? A tető
nélküli volt a templom? Meg nem, milyen állapotban volt akkor a templom?
A tetőszerkezet, maga a szerkezet az egy aránylag elfogadható állapotú szerkezet volt. Én mindig ahhoz mérem itt a Hátszegi medencében, vagy Erdélyhegy alján a tetőszerkezeteket, amit látok magam körül. Tehát rengeteg templomnak már nincs egyáltalán födém szerkezete, beomlott a teteje, vagy már egyáltalán falai sincsenek, vagy beomlott a tornya. Tehát ahhoz képest ennek a templomnak a tetőszerkezete egy épp tartószerkezetet jelentett, amire az azbeszt hullámpalát tették rá, és hát az idővel sérült, tönkrement, és nyilván károsodott. Ez jelentette azt a nagyon súlyos állapotot, amit 2001-ben láttak az építészek. Akár a Műszaki Egyetemről érkező Istvánfi professzor úrék csapata, akár a Transzilvánia Trust munkatársai Kolozsvárról, nyilván az ottani egyetemnek is a szakemberei. Nem csak maga az azbeszt lemezeknek a minősége, állaga volt problémás, hanem maga a toronyszerkezet is nagyon-nagyon problémás volt, hiszen több helyen rozsdázott, hatalmas lukak tátongtak a tetőszerkezeten, és bármennyire is szokatlan az, amit mondok, két csodálatos diófa nőtt ki a torony tetejére. Na, azt hiszem, hogy ritka az a templom, ahol diófát termesztünk a torony sarkában. Na most ezeket meg kellett szüntetni, ezeket az állapotokat, torony sisakot ki kellett javítani, festeni, zsindelyezni, úgyhogy ez nyilván eddig megvédte a templomot valamennyire. A legnagyobb problémája azért a templomnak az, hogy el kell dönteni, hogy ki is pásztorolja itt az államok és intézmények párhuzamos érdeklődéséről beszélnék, ahol lényegében mindegyikünknek rendkívül fontos és értékes templom. A román állam a italo-bizánci freskók és a szerintük ortodox múltja miatt tartja jelentősnek, egyfajta státuszszimbóluma a középkori ortodoxiának.
Milyen ortodox múltja van a templomnak?
Hát ez egy vitatott múlt, magyar szempontból természetesen, vagy el nem ismert múlt, de tudunk erről is beszélgetni, milyen ortodox múltja van, vagy lehet, az én véleményem szerint, de a valóság az, hogy van olyan cirilbetűs freskó, 14. századi, ami jelez bizonyos olyan hátterű hatást, ami a templom belső, nem is építészetében, hanem freskó rétegen jelez egyfajta feltételezhető román jelenlétre is. Na hát ez a román-bizánci jelenlét az, ami az ortodox hátterű kutatásnak szárnyakat ad, mondjam így. De egész Kárpát-medencében, a Hátszegi medencére ez jellemző. Tehát ez nem kivétel ez a templom.
Mármint az, hogy cirilbetűs freskók is vannak a templom falán?
Így van, vagy olyan templomok vannak a környéken, Demszus, vagy Sztrisszentgyörgy, vagy más templomok, ahol a román-magyar együttélésnek a freskokon is nyoma van, vagy lehet, ilyen módon is. Tehát itt egy picit bonyolultabb etnikai és vallási együttélésről kell beszélni, viszont egyértelműen mondhatni magyar szempontból visszavezethető egy olyan középkori alapítású templom történethez, amelynek jól dokumentálható a nyoma. Tehát nem mondhatjuk előre a Boldogfalváról azt, hogy kívül esik azon a körön, ahol nem találunk diplomát, vagy nem találunk történelmi nyomokat arra nézve, hogy hogyan alakult meg a maga az egyházközség, egyik legrégebbi a környéken, illetve hogy hogyan, kinek a patrocíniuma jelenik meg itt. Az a település nevében is benne van, nem kell sokat keresni. Tehát, hogy nincs annyira bonyolult helyzetben Őraja Boldogfalva, hogy ne lehessen tetten érni itt a folyamatosságot a középkortól kezdve, viszont a tény az, hogy együttélésről beszélhetünk egy bizonyos szinten.
Jól értem, hogy arra utal, hogy azért fontos ez a felújítás akkor a román államnak, vagy a román műemlékvédelemnek, mert ezzel lehet azt bizonyítani, felmutatni, ablakba tenni, kirakatba tenni, hogy akkor ők román nemzetiségű emberek itt már éltek a 14. században, és akkor ez Erre egy utaló dolog, amit jó bemutatni? Ezért fontos nekik ön szerint?
Igen, egy picit olyan helyzetben vagyunk, hogy mi Fejér Klárának a regénye, hogy hova álljanak a belgák, amikor megszólítják, hogy a belga közkatona álljon ki, és nem áll ki senki, mert hogy vagy flamandot, vagy vallont kellett volna mondani ahhoz, hogy kiálljon valaki. Na hát ez is egy ilyen helyzet, ugyanis a hivatalos diskurzus szintjén, legalábbis itt a Hátszegi medencében, akár a Kendefi család története, akár ennek vagy más templomnak a története szorosan kötődik a középkori román identitás történetéhez, és ez a diskurzus jelen van a fő történelmi identitás alakító történészek diskurzusában, beszédében fokuszálnak ezekre a történetekre, tehát fontos nekik. Ennek az eredménye az, hogyha akár ortodox hátterű, mondjuk vallásos csoportok, teológusok, építészek jönnek, akik mondjuk román műemlékekkel foglalkoznak, itt őre a Jaboldogfalván kiemelik ezt a jelleget. Míg nekünk a Kendefi család, a Hunyadiak, vagy akár Marák története kapcsán, és a műemlékjelleg kapcsán ugyancsak egy kiemelt műemléket jelent. Tehát mondhatni, mind a két csoportnak kiemelt érdek ezt a templomot valahogy kiemelni, nem is az ismeretlenségből, mert épp ez a legismertebb, hanem abból az állapotból, amiben éppen van. És nem elég beszélni róla.
És ön szerint ez előre viszi az ügyet? Tehát, hogyha ezt szeretnénk a románok is, szeretnénk a magyarok is, szeretnénk a reformátusok, akkor ez a templom meg fog újulni?
Szerintem igen. Igen, hogyha olyan személy fogja össze, aki érti a hangját és véleményét mindkét csoportnak, és úgy tudja ezt kamatoztatni, mondjam így, hogy a diskurzust, tehát az identitásra szóló diskurzust felelősséggé változtatja. A felelősség pedig abból áll, hogy vállalni kell egyértelműen a támogatást. Tehát ha pénzhez jut a történet, általában egy projekt esetében, ha Európai Uniós azért nem annyira jellemző, de általában egy helyi projekt esetében, amikor anyagiakhoz érünk, akkor egyből az etnikai határok is megjelennek. Ja, hát nem adunk erre a templomra, mert ez a magyar templom, vagy ez a román templom is, mondhatnám fordítva is, bár nem jellemző itt. És ilyenkor ugye a pénzes zacskó az vagy kiürül, vagy egyáltalán meg se nyílik. A másik probléma a szorvány kérdés. Tehát, hogy el kell dönteni ezt nekünk is, magyaroknak, hogy áldozunk-e olyan templomokra, ahol kevesen vagy alig vannak, vagy nincsenek, mert hogy olyan kéznyomunk, lábnyomunk a történelemben, ami meghatározó. És ezt el kell döntenünk, hogy ezt megtesszük, avagy csak beszélünk róla, dicsekszünk vele, hogy van a Kárpát-medencében lábnyomunk ugyan, de nincsenek emberek, tehát ezek nem adoznak otthon, nem voksolnak nagy számban, tehát akkor nem fogjuk őket támogatni. Ezeken túl kell lépni, tehát az érték, az minden nép számára érték, és hogyha ezt komolyan gondolja bármelyikünk, akkor kötelezettség is lép fel ezzel szemben. Na most azért azt elmondanám én, mint a műemléknek egyfajta lobbistája, és minden ilyen erdélyi romnak a lobbistája, mindig virágot látok minden rom fölött, tehát én élettel is megtölteném, és egyetértek azzal is, hogy akkor van értelme valaminek, hogyha működik, és hogyha élet van benne. És ez is egy feladat. De ez a másik lépés. Vagy párhuzamos azzal, ami történik a felújítással. Mondjuk a nagy Európai Uniós projektek nem igazán támogatják ezt a fajta revitalizációt, viszont nekünk a helyi közösség embereinek, lelkészeknek, tanároknak, helyieknek ezt is támogatni kell természetesen.
Hát az Európai Unió az infrastruktúrális megújulást támogatja, arra gondol, de mondjuk a programok idehozatalát már nem, vagy azt annak a fenntarthatóságát már nem?
Többfajta program van. Nyilvánvalóan az a program, amiben most bejutott a maga az emlékmű, talán a közösségi ismertségét európai szinten, annak az érzékelését, hogy ez a templom gondban van, megőrzésre szorul, ezt erősíti. Viszont ez még nem elég ahhoz, hogy ki lehessen újítani teljesen a templomot, és nem elég a programokhoz. Általában a programokat nehezebben támogatta az Unió, viszont van olyan komplex felújítási program, vagy volt, amelyeknek a hosszú távú kihatása arról szólt, hogy pár évig, 4-5-10 évig őrész mellett lehetett működtetni különféle programokat, amelyek a közösségnek a támogatását is célozta. Mindegy, hogy milyen közösségről beszélünk, ami ugye a műemléket fenntartotta, működtette, és intézményeket is tudott működtetni mellette. Tehát volt ilyen is, de most ebben az esetben nem hiszem, hogy ilyen nagy volumenű projektről beszélünk.
Milyen programot tud elképzelni mondjuk ebbe a templomba, ha az nem hitéleti? Mert hogy azok, akik itt imádkoznának, azok vannak, vagy nagyon kevesen vannak, mert ezt is mondja, legyen kedves. Tehát mit tud elképzelni, ami méltó ez a templomhoz?
Először is a válasz arra, hogy vannak vagy nincsenek. A harangozó gondozónak a véleményét idézném, aki valahogy így fogalmazta meg, hogy egy változó valóság. Tehát, hogy a plusz és a nulla között mozog. Minél inkább dinamikusabb egy közösség, annál inkább jobban tud megszólítani olyan embereket, olyan közösségeket, akik valahogyan kapcsolódnak ehhez a templomhoz. Minél inkább erőtlenebb a közösség, annál inkább esik szét annak a struktúrája is, ami van lényegében, ami működik. Egy templom a lelki életen túl nyilván nem arra való, hogy csak múzeum legyen. Senki nem akar köveket és emlékeket pásztorolni. Ezeket pásztorolni nyilván nagy kihívás, nem ezt tanítják a teológián. Viszont minden egyes épületben, ami ilyen jellegű, én úgy látom, hogy egyfajta missziós lehetőséget kell teremteni. Tehát emberek ismerik meg a kultúrádat, a hitedet, a meggyőződésedet, akik azért jönnek ide, hogy pusztán egy műemléket lássanak. Tehát megszólítható sokkal nagyobb közösség, mint az, ami csak épp itt van. Tehát úgymond egy virtuális tényező is tud lenni, tehát olyan közösségeknek is szólhat, amelyek nem feltétlenül itt laknak, de amelyek itt ismerkednek meg egy adott kultúrával, művészettel, akár hitélettel is. A környéken pedig a gazdasági fellendülés tud nyilván egy olyan program, ahol intézményt tud működtetni az egyház, azt tudna lényegében nagyobb közösséget megszólítani, mert ha azok kihalnak, akik vannak, akkor helyettük nem lesz más, ha nincsen gyermek, és nincsen jövendő. De hát ez nyilvánvalóan a gazdasági fellendülés az már nem feltétlenül a lelkésznek a szerepe, hanem mondjuk egy ország története és a demográfiai helyzetünknek a velejárója.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést az Őralja Boldogfalvi református templomról. Gudor Botond történészt, református lelkészt hallják. A hírek után folytatjuk vele az interjút.
Vízéseink lángját, mi megégetett oda bent, de a pirosan izzik a nap vége, a folyónak vize alacsony, az egünknek újra lesz fénye, és kízhat még a patakon. Hely, te galambon, te táncos aranyom, babám, ó, egy igazi gerle, tudod, mindig visszatalál.
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A NÉBIH, valamint a kormány és járási hivatalok szakemberei 935 ellenőrzést végeztek a március elejétől egészen húsvétig zajló országos tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés keretében, a húsvéthoz és a tavaszi szezonhoz kapcsolódó termékek körében, és a vizsgálat többségében jó eredményt hozott, jelentette be összefoglalójában az Agrárminisztérium. A tavaszi ellenőrzési időszakban a hatóság édesipari termékeket, teasüteményeket, kalácsot, tormát és tojásfestéket előállító létesítmények közül összesen 149 üzemet vizsgált. A helyszíneken 276 termék ellenőrzése történt. 40 termék esetében laboratóriumi vizsgálatok is történtek, kifogás egy termék esetében sem volt. Az ellenőrzések eredményeként 18 esetben indult hatósági eljárás. Emellett az időszakban vizsgáltak többek között alkoholos italokat, húsfeldolgozókat, takarmány előállítókat, de tojásokat és zöldségeket is. A friss szezonális termékekre irányuló vizsgálatok során az ellenőrök elsősorban jelölési és adminisztrációs hibákat tártak fel, illetve összesen 19 kg terméket vontak ki a piaci forgalomból nyomon követhetőségi kifogások miatt. Szankcióként 3 esetben élelmiszerlánc felügyeleti bírság kiszabása volt indokolt. A húsvétkor népszerű élőnyúl árusítás felügyelete sem maradt el, a hatóság országszerte 73 kisállatkereskedést és 47 állatvásáron, állatpiacon, árusítónál ellenőrizte az állatvédelmi szabályok betartását. Egy állatkereskedésben is 4 piaci árusnál akadtak kisebb dokumentációs hiányosságok, állatvédelmi szabálytalanság azonban sehol nem merült fel, közölte a minisztérium. 2026. februárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 725.500, a nettó átlagkereset 509.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,7%-kal, a nettó átlagkereset 12%-kal, a reálkereset pedig 10,5%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A Statisztikai Hivatal kiemelte, a nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-től és ez év január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a tavaly október 1-én bevezetett 3 gyermeket nevelő anyák, valamint az idén január 1-től bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák SZIA mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése. Márciusban újra gyorsult a lakásárak emelkedése. Országos szinten havi összevetésben 2%-kal nőttek az árak, a februári 0,8%-os ütemhez képest, a fővárosban pedig a februári minimális csökkenést 1,1%-os emelkedés követte, közölte az ingatlan.com. Országosan az éves lakásár emelkedés márciusban 15,8% volt, a februári 15,6% után. A régiós adatokról közölték, márciusban havi alapon Dél-Dunántúl a 4,6%-os, Észak-Alföldön 3,7%, míg Dél-Alföldön 2,1%-os, míg éves összevetésben Dél-Alföldön 20,2%, Pest vármegyében 17,3%, Észak-Magyarországon pedig 16,3%-os emelkedést mért a portál lakásindexe. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője megjegyezte, a következő időszak nagy kérdése, hogy a kínálat bővülése mennyire fékezheti az árnövekedést, különösen a nagyvárosi piacokon. Egy héten át tartó országos eseménysorozattá bővül a Magyar Film Napja. Az idén 125 éves magyar film előtt tisztelgő, a Nemzeti Filmintézet által kezdeményezett és támogatott programsorozatban április 27-e és május 3-a között a vetítések mellett filmtörténeti séták és a fiatal alkotókat megszólító szakmai események is helyet kapnak. A programsorozat központi üzenete, hogy a magyar film mindenkié. A korábbi évek hagyományát folytatva, folytatva televíziós csatornák, mozik és streaming szolgáltatók is bekapcsolódnak a programsorozatba, hogy április utolsó hetében minél több hazai alkotás legyen látható országszerte. Mint írják, különleges helyszínekre szervezett pop-up vetítésekre is be lehet majd ülni. Az idei éven is bevonják a diákokat és egyetemistákat, például a MOME hallgatói, a Színház és Filmművészeti Egyetem, illetve az ELTE is részt vesz majd a programokban. A Magyar Filmnapját 2018 óta minden évben április 30-án tartják, 1901-ben ezen a napon mutatták be az Uránia Magyar Tudományos Színházban az első megrendezett, színészek közreműködésével leforgatott magyar filmfelvételeket.
Az időjárásról.
Szombaton túlnyomóan napos idő várható, csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 19 és 22 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Gudor Botond történésszel, református lelkésszel. Őraja Boldogfalván járunk az 1200-as években épült templomban, amely reformáció óta református templomként funkcionál. A templom felkerült a 7 legveszélyeztetettebb európai örökség helyszínei közé, amelyhez egy csekély, 10.000 eurós, azaz 3,5 millió forintos felújítási támogatás is jár. A templom történetéről, a lehetséges felújításról, a freskókról beszélgetünk Gudor Botond történésszel, református lelkésszel, és fontos hangsúlyozni, hogy ő nem ennek a gyülekezetnek a lelkipásztora, hanem Gyulafehérváron szolgál, ám ahogy ő magáról mondja, a lobbistája a műemléktemplomok felújításának, ezért vele beszélgetünk most erről.
El tudja képzelni, hogy mondjuk egy ilyen mikroközösség, ami egy ilyen felújított templomban életre kelhetne, az ne vagy ne csak magyar anyanyelvű legyen. Tehát, hogy mondjuk egy román-magyar vegyes református gyülekezet gondolata az nagyon távol áll mondjuk egy ilyen templomtól. Utalhatunk arra a freskóra is, amiről beszélgettünk itt pár perccel ezelőtt.
Ön egy rendkívüli nehéz kérdést tesz fel, amit nem oldottunk meg az utóbbi 500 évben, és talán kezdeném azt, hogy hát nem ismeretlenek ezek az utak. Hunyad megye volt az, ahol a reformáció kezdetén párhuzamos entitásként kialakult a Román Református Egyház. Ennek a Román Református Egyháznak a története viszont véget ért 1700-ban, amikor a görögkatolikus egyház megalakult, hiszen felszívta, magába olvasztotta a kelet katonassággal, elvitték a papjaikat, betiltották az istentiszteleti helyeket, s pont olyan templomok is kerültek át görögkatolikus tulajdonba, mint amilyen például az Őraja Boldogfalvi templom. A Denszusit hozom fel példának. Tehát volt egyfajta párhuzamos létben való élés. A magyar református mellett volt egy román református közösség is, viszont ezt befejezve kialakult a nemzeti egyházak kora. Nemzeti egyházak korában egyértelmű volt, hogy a református egyház az magyar, a görög katolikus egyház az román, az ortodox egyház is természetesen. A 20. század viszont egy másik problémát is jelentett. A vegyes házasságok nyomán, során az asszimiláció következtében megjelentek azok az igények, hogy hát románul is megszólaljon a lelkész. Erre még nincs világos válasza az egyházunknak. Nem is nyilatkozhatom az egyház nevében, mert nincsen erre funkcióm. Annyit tudok elmondani, hogy elképzelések vannak, én megoldásokat látok, de hát az egyház legalábbis mostani definíciói szerint az népegyház. Népegyház alatt értünk magyar egyházat, és kompromisszumot nem kötünk az igehirdetés nyelvében. Megvan ennek a hátulütője is, félünk az asszimilációtól. Viszont a tény az, hogy az ilyen vegyes közösségekben válaszolva az ön kérdésére érdemes bevonzani valamilyen szinten azokat az embereket, embereket, akik identitásukban protestánsnak vagy magyarnak érzik magukat, de már rosszul beszélik az anyanyelvet, de ebben az esetben valami fajta lelki támogatást kell nyújtani nekik, ha már komolyan gondoljuk, hogy a reformáció az az anyanyelven szóló ige. És ilyen esetben viszont be kell biztosítani magunkat, hogy az illető műemlékek nyilván etnikai szempontból, tulajdonjogi szempontból ott vannak és ott maradnak a Magyar Református Egyház tulajdonában, illetve hogy ezeket az embereket, ha lehet, tanítsuk meg magyarul, ha lehet. De egy 2 éves konfirmációval nem lehet magyarrá tenni valakit, vagy magyarul megtanítani, legfeljebb csak megszeretetni vele. Tehát nagy a kihívás, és egy olyan kérdés, amire vagy megadjuk a választ, vagy az emberek kihullanak és elmennek, és akkor magára marad az a néhány idős, aki hát végül is, ha eltávozik az élők sorából, akkor a templomot is be kell zárni.
Egy olyan uniós listára került föl a templom, ami a hét legveszélyeztetettebb Európai Unió területén lévő kulturális érték, örökség. Kulturális örökség. Hogy került a listára ez a templom? Tehát mondjuk ezért önnek kellett-e lobbizni, mint műemléklobbista, vagy hogy került ez oda, és akkor ezzel jár anyagi támogatás is, ha jól értem, mire lehet azt fordítani, de kezdjük ott, hogy került a listára a templom.
Pályázatot kellett írni, a pályázatot a Kelmen Lajos Műemlékvédő Társaság írta meg, Kolozsvárot, akinek a mérnöke, Magsai Ádám az a mérnök, aki lényegében nem csak ezt a társaságot működteti, hanem ezt a templomot is jól ismeri, nem véletlenszerűen, hiszen ő az a mérnök, aki az Erdély Református Egyházkerület püspökségén vezető mérnöki szerepet töltött be jó hosszú ideig, ezelőtt pár évvel, úgy tudom 6-7 évvel mondott le erről a titulusáról. Tehát belülről ismerte a helyzetet, a templom sorsát, történetét, és hát Magsai Ádámról elmondható az is, hogy ő is nagy műemlékpártoló, műemlékszerető, és a kiemelt műemlékeknek a sorsa mindig is mérnökként is szívügye volt. Nyilván ezt a templomot ismerve, ennek a sorsát is elég behatóan ismerve, ő úgy látta, hogy ez egy olyan templom, amely egyrészt veszélyeztetett, másrészt olyan jelentőségű, hogy nem lehet kihagyni egy olyan pályázati lehetőségből, ami megnyílt egy adott ponton. Ezt kihasználva beterjesztve a pályázatot, meg is nyerte ezt a pályázatot, és ezzel is mondhatni adott egyfajta lehetőséget, nem az anonimitásból való kitörésre, hanem lehetőséget a felújításra, mert ez a pályázat lényegében nem csak a ismertségét emeli európai szintre a templomnak, és a veszélyeztetett mi voltát, hanem valamennyi pénzforrás biztosít arra nézve, hogy ezt a templomot sikerüljön legalábbis elindítani a restaurálás útján. Én, ahogy ismerem a pénzalapokat, bár ebben nem vagyok nagyon járatos, hogy konkrétan mennyit, a tudomásom szerint annyi elég lesz, hogy megalapozzák a tervezést a korábbi tervekkel is együtt, és innen ebből kiindulva lehessen tovább lépni. Visszatérve a korábbi kérdésekre, igen, csak is úgy, hogy több intézményt bevonnak, és több támogatást, hogy ez sikeres legyen. Tehát ne legyen az a tipikus történet, hogy ismerik a templomot, van 5 kiló terv, és az ott a polcon valahol porosodik, hanem hogy ezeket meg is lehessen valósítani. Tehát ez a reménység.
És erre van összefogás? Tehát most ez, vagy lát erre szándékot, együttműködést magyar részről, román részről, hogy akkor, ha a tervek elkészülnek ebből az uniós forrásból, akkor aztán munkára forduljon ez a terv?
Igen, hogyha az unió megmarad és nem roppan szét, most mindent látunk körülöttünk ezekben az években, tehát ha lesz egy olyan unió, aki erre is költ, és nem üzemanyag áraknak a stabilizálására fogja a műemlékes pénzeket elkölt, igen, van erre is lehetőség azon a szinten. Helyi szinten én, mint református lelkész azt mondom, hogy jó jezsuitának kell lenni, tehát mindenkivel kell beszélgetni, illetve támogatást kérni, akár a román minisztérium részéről, és itt a magyar politikumot is értem alatta, megyeit vagy országost, aki biztos érdekelt lehet abban, hogy ez a templom megújuljon, és hát mindenképp a helyi közösség mindent meg fog tenni, gondolom polgármestertől elkészíg el közösségig, hogy ez a templom méltó legyen ahhoz, a státushoz, amit hát kiharcolt annyi évszázadon keresztül, és amely mindig egy nagyon-nagyon jelentőségteljes volt, hiszen a magyar műemlékvédelem az 1900-as években is így is tárgyalta, és azóta eltelt több mint 100 esztendő.
Ha most belépünk egy-két lépést a templomba, akkor egyébként rendkívül barátságos, és mondjuk egy filmforgatást már is be lehetne idehozni szerintem így a hangulatát illetően, amikor egy ilyen középkori hangulatot szeretne egy filmrendező meghozni, de mik a legszükségesebb felújítási dolgok, amiket ha itt szétnéz, vagy a dokumentumokra gondol, akkor el tudja mondani?
2008-as felújításnak a problémáját ismételten fel kell említeni, mert tetőszerkezetnek a hibásodása nem mondhatni olyan mértékű, hogy katasztrofális, de már mutatja sok helyen a jelét annak, hogy ezt meg kell ismételni, újra kell fedni. Minden műemléknél a baj ott kezdődik, hogy elcsúszik egy-egy cserép, és tönkre megy egy gerenda. Tehát itt a zsindelynek az állapota megkívánja azt, hogy ezt helyre rakják, mert egyébként minden egyéb veszélyeztetett. Utána nyilván a tudományos kutatás mindenfajta igényét betöltve, a freskók restaurálása, a kő elemek restaurálása, a padlózatnak a feltárása akár régészeti szempontból, a fenti tartószerkezetnek a kutatása, nyilván most olyan dendrokronológiai kutatások vannak, amelyek egyrészt a faanyag minőségét, másrészt a régiségét és annak a stabilitását is kutatja, tehát majdnem mindent el kell végezni, ami egy ekkora műemléknél és ilyen jelentőségű műemléknél a teljes generális felújítást jelenti, de hát a fontossági sorrend a tetőtől kezdődik nyilván.
Meg tudja nekünk mutatni, ön ismeri, hogy hol van az a bizonyos fresko, ami felkeltett a román kutatók érdeklődését a Cyril betűkkel?
Ezt tudja? Hát a magyar királyoknak is az ábrázolása bizánci típusú, és az itteni, most már ortodox tulajdonban levő templomokban is megtalálható ugyanígy, illetve megnézhetjük most hirtelen, hogy hol van a Cyril betű felírás, ott szemben valahol, a szentélyben is van. A helyzet az, hogy ha már erre is lehet egy pillanatra reagálni, hogy Russzu professzor úr, régész hátszegi medencét kutató professzor szerint az történhetett, hogy a Firenze-Ferrarai zsinat alkalmával az akkori római katolikus egyház eldöntötte már, hogy létrehoz egy úgynevezett görög katolikus egyházat, tehát hogy a bizánccal újbóli egyesülés megtörténik. Nagyon valószínűnek tartja és tartotta, hogy már akkor az a nemesi réteg, amely ugyan lehet, hogy részben román származású volt, bevállalta a katolicizmust, és innen már egy lépés választotta el a lényegében a reformációtól, a román reformációtól, de itt nagyon sokan magyar közösséget pásztoroltak már annak idején. Szerintem nem ez a helyzet, nem ennek a templomnak a helyzete ez, de bizonyára más helyeken ez a történet elképzelhető. A lényeg az, hogy ugyanazon liturgikus térben párhuzamos etnikai entitások működtek, ez Hátszegnek a példája. 1800-as évekig volt magyar és román liturgia is, egyetlen közösség, ami túlélte a görög katolikus egyháznak a nyomását. Úgyhogy el lehet mondani, hogy egyfajta közös örökség is felelhető ezekben, de ez a birtokviszonyt és a tulajdonjogot nem folyásolja be.
De akkor ez visszaugorva arra a kérdésemre, hogy el tud-e képzelni egy mikroközösség projektet, amiben magyar és román nyelvű és nemzetiségű tagok is alkotnának egy református gyülekezetet, akkor végső soron ennek van egy korai példája, még ha az reformáció előtti és katolikus közösség, vagy ha nem is egy közösség volt, de ugyanannak a településnek ugyanazt a templomát használták, és akkor más időben, de ugyanahoz az Istenhez, ugyanazokban a padokban imádkoztak.
Igen, jó volt a rálátása magára a folyamatra. Párhuzamos entitásokról beszélünk, egymás mellett élő entitásokról, két közösség, amely egy épületben élte a vallási hétköznapjait. Persze az asszimiláció körülményei, feltételei között, ami bekövetkezett, vagy bekövetkezhetett. A másik meg, hogy a nemzeti ébredés kora, a 18. század ezeket a struktúrákat már nem támogatta. Tehát, hogy el kell dönteni, hogy melyik etnikumhoz tartozik, és a templom birtoklása meg egy adott szinten meghatározta az etnikai hátteret is.
Az Űralja Boldogfalvi Református templom felkerült a hét legveszélyeztetettebb kulturális örökség listájára az Európai Unió területén. Ezzel a címmel úgymond 10 000 euró is jár, amelyet a veszélyeztetettség mértékének csökkentésére lehet fordítani. Ez a 10 000 euró a mostani euró-forint árfolyamban számolva olyan 3 600 000 forintnak felel meg. De mire elég ez a forrás? Gudor Botond református lelkészt hallják.
Én azért állítom azt, hogy kevés, mert hogy alapjában véve a 10. műemlék felújításom után vagyok körülbelül, és egy tervezési folyamat, egy egyszerű tervezési folyamat műemlékek esetében olyan 10 000 és 30 000 euró közötti összeget jelenthet, hogyha a komplexitása a műemléknek magas, nagy, tehát hogy sok feladat van. Ez az. Tehát ez azt jelenti, hogy vagy a Kelemen Lajos Társaság, vagy a mérnök úr pro bono, ingyen, tiszta lelkéből, vallásos buzgalmából tervez egy alacsony áron egy műemlék rekonstrukciót, ami enged, hagy összeget magára a rekonstrukcióra is, vagy azt jelenti, hogy a promoválásra, a PR-ra is marad annyi pénz, hogy lehessen ténylegesen leadni ezeket a terveket, és más fórumoknál elérni azt, hogy az érzékenységet is, ugye, hogy ez egy fontos és súlyosan rongált műemlék, kiemelt fontosságú műemlék, elérni azt, hogy támogassák.
Galambok búgnak a fejünk fölött, de ellépve a templomtól gondolatban, ugye sok ilyen templom felújításban közreműködött szívügye ez. Ugye most is itt állunk úgy, hogy ön utazott 1,5 órát azért, hogy velünk találkozzon, miközben nem ennek a gyülekezetnek a lelkésze, de a szívügye ez a templom. Honnan fakad ez önből, hogy ezeket a templomokat meg kell menteni, és hogy ezért ön is hajlandó áldozatot vállalni?
Ez jó kérdés, miért nem kérdeztek tőlem, honnan fakad. Ez nem tudom meghatározni. Onnan, hogy itt születtem, hogy nekem ezek az épületek fontosak, az identitásom részét képezik, és hogy mindig úgy láttam, hogy ez egy olyan történet, aminek nincs vége, hanem most kezdődik a folytatása. És ez a hit kérdés inkább, mondjam azt, hogy egy olyan reménység, amit más örültségnek tartana. De hát én sok ilyet láttam, és tapasztaltam, és kiépítettem. Tehát magyar igenben én 3 egyháztaggal kezdtem a működésem, úgymond Bot Péter barokk templomában, és mikor eljöttem onnan, voltunk majdnem 20-an. Nem volt vagyonunk, mindent visszaszereztem. Vagyoni függetlenség van. Alvincen voltunk 10-en, most vagyunk 24-en, úgyhogy a demográfiai fogyás van. Úgyhogy én tapasztaltam ezeket a dolgokat kicsibe, nem nagyba. A helyzet az, hogy én nagyon értékesnek láttam ezt a templomot. Feleségem is sokszor kérdezte, hogy őrült vagy, de végül is megértették, hogy valakinek tennie kell.
Ebben a templomban prédikált már, szolgált már itt?
Hát ez mindig szolgálat, amikor az ember idejön és betéved 1-2 turista, akkor már is elkezdődik a szolgálat. Én nem idegenvezető voltam, de nagyon sok alkalommal, diákokkal, akár károlisokkal vagy kolozsváriakkal jöttünk, akkor szolgálat is volt a munka mellett.
Végül arról kérdeztem Gudor Botond református lelkészt, hogy mi az Űralja Boldogfalvi református templom kulturális jelentősége, és az abban található freskók milyen állapotban vannak, és azok felújítása mekkora feladat lesz.
Annyi talán elmondhatta a templomról, hogy egyik közösségként egyik legkorábban említett egyházi közössége a magának a megyének, illetve a Hátszegi medencének. 1280-ra teszik az említés, van, aki korábbra is teszi 1240-es évekre, de valójában a templom 13. század elején, illetve 14. század elején már 1300-as évek után már működött, plebánosa van, és mint műemlék meghatározó a kisugárzása a környékre. Bármilyen templomot nézünk itt a Hátszegi medencében, nagyjából felismerhetőek azok a motivumok, amelyek ebben a templomban felelhetőek. Ugye a késő románkor és korai gótika jeleit viseli magán, akár esztergomi párhuzamok is vannak a történetben, vagy dalmáciai párhuzamokat is találunk, vagy szerbiaiakat is, a freskókat illetően rendkívül értékes az, amit Müller Istvánék feltártak annak idején a templomban, és pedig ezek a freskó ciklusok, amelyek ugye Mária történettől, a magyar szentkirályok ábrázolásán át Jézus kínszenvedései születését történetén keresztül egészen mondhatni megkapó és egyedi módon megmaradtak a templomban. Nyilván ezeket 1900-as években lerajzolták és lefejtették a vakolatréteget róluk, ami ugye vulnerábilissá is tette, azért a freskókat ezek kopnak és tönkre mennek.
Ez mit jelent ez a szakifejezés? Sérülékenyek?
Sérülékenyek lesznek, hát nyilván, ha nem lehet levédeni és takarítani őket, akár a napfény, akár az időjárási viszontagságok, akár az itt lévő madarak is kárt okozhatnak ezekben. Úgyhogy restaurálásuk rendkívül költséges, rendkívül fontos is ugyanakkor. Több réteg freskó van, italo-bizánci stílusú. A freskóknak a felújítása jelenteni szerintem a legnagyobb összeget. Középkori freskónak a restaurálása, ha négyzetcentiméterre és nem négyzetméterre nézzük, akkor is költséges, de nem lehetetlen vállalkozás. A restaurálás pedig azért szükséges itt, mert a freskók jelenlegi állapota nem kielégítő, és elég könnyen sérülnek. Mutogatni ideig, óráig lehet, de ne jussunk olyan helyzetbe, hogy utána bárki, aki jön, arról beszéljen, hogy milyen volt. És a Magyar Nemzeti Múzeum szolgáltassa régi rajzokat, 1900-as rajzokat, hogy na ez lehetett a falakon.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gudor Botont, történészt, református lelkészt hallották a dél-erdélyi Őralja Boldog falváról.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Az égen csak lehozni kéne végre. Füst száll épp a szépre, füst száll épp a szépre, na ki a csókot érte. Szeretni. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég, amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, de pont ettől lesz szép, a napon olvad a jég. Madár rakja fészkét, madár rakja fészkét, kirepül melléje. Sűrű az erdő mélye, sűrű az erdő mélye, ha eltévedni kéne. Tűz körül egy leány szenderül, a legény azt kérdezi, mondd, hogy kell szeretni. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég, amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, de pont ettől lesz szép a napon. Thank you.
nem őriz rég. Amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, a pont ettől lesz szép. Alapon olvad a jég. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég. Amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, a pont